Kedves hallgatóink, a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, vagyis a Sátoraljó Újhelyi Börtön Múzeum és a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei közösen szervezett megemlékezést Finkei Ferenc akadémikus koronaügyész halálának 75. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református temetőben, az egykori Sárospataki diák, tanár és családja síremlékénél koszorút helyeztek el a törvényszék, az ügyészség, a büntetés végrehajtás térségi szereplői, a Sárospataki Református Kollégium képviselői, valamint a város polgármestere. Összeállításunk elején Pavlics Tamás, börtönmúzeumi fő előadó foglalja össze a kezdeményezés hátterét.
Finkei Ferenc személye volt legfőképpen az, ami összeköti a Sárospataki Református Kollégiumnak, a Teológiai Akadémiának és a Sátorai Fegyház és Börtönnek a együttműködését, és hát ugye itt a Finkei Ferenc koronaügyésznek egy ilyen jeles évfordulója volt most, halálának 75. évfordulóját ünnepeljük a mai nap, és ez nagyon fontos, hogy itt a Finkei Ferenc itt végzett Sárospatakon, a Jogakadémián, a Jogakadémiának a jogutódja ugye a Teológiai Akadémia egyrészt, másfelől ugye itt a kollégiumon belül működik a tudományos gyűjtemény, ami az ő életművét is azért gondozza, illetve hát a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállító Helye szintén magáénak érzi az ő személyét, hiszen ő volt az, aki számos rabneveléssel kapcsolatos munkájában felhívta arra figyelmet, hogy nem pusztán elzárjuk a rabokat, tehát magunk közül kivonjuk őket, hanem az is nagyon fontos, hogy ha oda valaki bekerül, akkor ott nézzen szembe a tetteivel, ezért erkölcsi felelősséget vállaljon, és mi pedig segítsük őt abban, hogy vissza tudjon térni a társadalomba, akár azzal, hogy oktatjuk, neveljük, vallás erkölcsi nevelésben részesítjük, munkáltatjuk őt. Ezek gyakorlatilag mind olyan eszmék, amelyek Finkeinek az életművéből következnek.
Milyen körből hívták össze azokat a vendégeket, akik részt vettek az eseményen?
Itt az együttműködésnek a fontosságát szeretném hangsúlyozni, hiszen a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei voltak azok, akik a kulturális szférát, illetve Sárospatak városhoz köthető intézményeknek a körét megszólították. A büntetés végrehajtásnak kicsit így magától értetődően az a szegmens jutott, ami a törvényszékhez, az ügyészséghez, a megyei bírósághoz, illetve a Sátoraljaújhelyen működő járásbírósághoz kapcsolódnak, illetve a Sátoraljaújhelyi egyéb szereplőket szólítottuk mi meg.
Finkei Ferenc emlékének ápolásában jelentős szerepet játszik a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei is. DNS Dénes professzort, a gyűjtemények igazgatóját arról kérdeztem, vajon milyen hátteret biztosított akkoriban a Sárospataki Református Kollégium ahhoz, hogy egy ilyen nagyívű pálya megfelelő alapokat kaphasson.
A Sárospataki Református Kollégium azzal büszkélkedhet, hogy Magyarországon legalábbis, ami a protestáns közeget illeti, hiszen a 18. században nem volt olyan egyszerű a helyzet, egy protestáns diák nem mehetett katolikus egyetemre, és fordítva is így volt. Ezért a protestantizmuson belül kellett megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy a felsőoktatásnak a különféle esélyeit megadja a törekvő fiatalság számára, és Patakon 1784-ben elsőként alakult olyan jogi akadémia, vagy egy olyan jogi fakultás a teológiai mellett, és az akkor már bontakozó bölcsészet mellett, amelyik óriási lehetőségeket nyújtott, elsősorban a korban a nemesi középosztály gyermekeinek, akik vagy közpályára készültek, vagy egyenesen politikai ambíciói voltak. Hát ezért büszkélkedhetünk ilyen nevekkel, mint Kossuth Lajos, vagy mint Szemere Bertalan, akik a magyar történelemben kimagasló szerepet játszottak, mert a jogi tanulás lehetőségei vonzották ide őket. Na most ez az intézmény, az kb. 160 éven keresztül maradt fenn, 1924-ben szűnt meg, mert akkor átalakították a teljes jogi felsőoktatást Magyarországon, és akkor tulajdonképpen megszűntek a jogakadémiák, és akkor már csak az egyetemi keretek között lehetett jogot tanulni, de ez alatt a másfél évszázad alatt Sárospatak rengeteget tett a jogtudománynak a kibontakozása, a hazai kibontakozása érdekében. Csak két nevet említsek még, Finkei Ferencen kívül. Kevesen tudják, hogy az a Fogarasi János, aki Sárospataki diák volt, vagy Szövek István, aki szintén sárospataki diák volt, teremtette meg a magyar jogi nyelvet, ugyanis addig latinul folyt az ítélkezés, a büntetés végrehajtás, egyáltalán a jogelmélet. Na most ők latinról lefordították magyarra ezeket a műveket, illetve az ő ösztönzésükre ettől kezdve már magyarul születnek ezek a jogelméleti művek. Tehát tulajdonképpen pataki diákoknak köszönhető, ezt rengeteg jogász nem is tudja, hogy egyáltalán kialakult egy magyar jogi szaknyelv. Azt lehet mondani, hogy ha Sárospatak nincsen, és a Sárospataki Jogi Akadémia nincsen, akkor ma biztosan egészen más a magyar jogszolgáltatás, a magyar jogtudomány, a magyar büntetésvégrehajtás, és sorolhatnám végig ezt a területet. Na most azt lehet mondani, hogy Finkei Ferenc ennek pedig a koronája. Nem csak azért, mert korona ügyész volt, mert tudósként is a legnagyobbat alkotta ebben a közegben, és hát egyben rávilágít arra is, hogy a Sárospataki Református Kollégium milyen széles körben szolgálta a hazai művelődést.
30 éves már az együttműködés Sátoraljó Helyi Büntetés Végrehajtás Intézettel, a fegyház és börtönnel, és hát ez működik Finkei Ferenc kultuszában is. A tudományos gyűjtemények milyen módon járul hozzá ahhoz, hogy ez a fajta emlékezet, amelyik az ő munkásságát tartja fönt, ez élő maradjon?
A Teológiai Akadémia kezdte ezt az együttműködést 30 évvel ezelőtt, hiszen akkor nyílt lehetőség arra, hogy egyáltalán az egyház megjelenhessen a büntetés végrehajtás keretei között is. Azóta is új helyben, ez folyamatos, és ez nagy dolog. De hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen intézmény, mint a gyűjtemények is hozzá tud ehhez járulni, például olyan projektekkel, olyan programokkal, mint Lefújtuk a port a Finkei Ferenc műveiről, munkáiról, amiről hallottuk professzor urat, hogy hát milyen nagy jelentőségűek, van, ami nincs meghaladva mind a mai napig. Most ezeket digitalizáltuk, hozzáférhetővé tettük, a joghallgatók az interneten elérhetik, hiszen ezek azért könyvritkaságok is ma már. Nem úgy van, hogy bemegyek és kikölcsönzöm, ezért a digitális hozzáférés az rendkívüli jelentőségű. Ilyen értelemben, másrészt pedig a Börtönmúzeummal napi együttműködésünk van, egy kegyességi könyvtárat is berendeztünk. Ott született egy kis kápolna is a fogvatartottak számára, és mi a kápolna mellett egy kis könyvtárat is berendeztünk. Nyilvánvalóan van az intézetnek könyvtára, de ez a könyvtár speciálisan lelkiségi, kegyességi, teológiai jellegű munkákat tartalmaz, hogyha erre bárkinek ott igénye van, és tudjuk, hogy van, mert folyik a kölcsönzés, akkor ezt mi lehetővé tegyük, és ezt gondozzuk is továbbra is, gyarapítjuk is ezt az állományt.
Az emlékbeszédet professzor dr. Szatmári Béla, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára, a Sátoraljó Újhelyi Járásbíróság nyugalmazott elnöke tartotta, a következőkben vele beszélgetek. Azt hiszem, hogy Finkei Ferenc életműve olyan széleskörű szertágazó, hogy eléggé nehéz összefoglalni egy rövid interjú keretében, de talán kezdjük azzal, hogy egy református lelkész, meg addig kimondottan bölcsész családi ágból hogyan keveredett ő a jogászi pályára?
Igazából erre nincsen az önéletrajzában sem, vagy az annak tekinthető munkájában sem erre forrás. Itt volt Patakon, itt voltak a szülei, édesapja tanított a gimnáziumba, és Patak kínált két lehetőséget, vagy teológus, vagy jogász. Ő a jogászi pályát választotta. Bár hangsúlyozom, az elődje Kövi Sándor idejében is nagyon sokan elvégezték mind a két fakultást, és volt, aki jogászként kezdte, és mondjuk lelkészként fejezte be, például Tompa Mihály. Tehát ő is választhatta volna, de ő nagyon megszerette a jogtudományokat, és hát ahogy el is mondtam az emlékbeszédben, hát már 22 éves korában olyan könyvet írt, olyan büntetőjogi alapmunkát tett le az asztalra, ami mind a mai napig, hangsúlyozom, mind a mai napig a szakma kiválóságai között alapműnek számít. Tehát megszerette, és a tanítás, amire hivatkozott mindig is. Amikor is bíró is volt, meg koronaügyész lett, mindig azt mondta, hogy szép dolog, de a tanítás, az oktatás az a legfontosabb. És ebben aztán ő minden jogterületen, büntető anyagi jog, eljárás jog, büntetés végrehajtási jog, kiválót alkotott.
Ugye említette, hogy az oktatás tette ki az életének a túlnyomó részét, az több évtizedes időszakot tett ki az életéből. Hol, milyen stációi voltak ennek?
Sárospatakon kezdte, hát itt volt közel 20 évig. És aztán, ahogy a történelem változott, első világháború, azt követő időszakok, került el először a Pozsonyi Egyetemre, még a világháború befejezése előtt, első világháború befejezése előtt Magyarország egy kiváló egyetemet hozott létre. Először a jogi fakultással, aztán majd a bölcsész és az orvoskarral együtt kiegészülve egyetem alakult Pozsonyban, de éppen ahogy gyakorlatilag megalakult, jött a trianoni békeszerződés, és már határon kívülre került. Akkor Pécsre került, mert ugye a magyar vonalat átvitték a Pécsi Egyetemre, ő lett a jogutód, de hát máig tisztázatlan körülmények között ott valamiért nem volt helye. Ő csak így fogalmazott a munkáiba, hogy nem volt helyem. Ezt követően ment 1921-ben Szegedre, ahova a Kolozsvári Egyetem költözött a trianoni szerződés után, és ott meg lakást nem tudott találni. Hát azért akkor sem voltak jók azért a felsőoktatási oktatóknak a anyagi helyzetei, körülményei, és aztán így lett, hogy abban maradt az oktatási tevékenység, és akkor a bírói, majd utána pedig a koronaügyészi pálya következett.
Azért tisztázzuk már, hogy mit is jelentett akkor ez, hogy valaki koronaügyész lehetett. Milyen funkciója volt akkor egy koronaügyésznek? Mekkora státuszt jelentett ez az országban, vagy a szakmában?
Hát ez a mai legfőbb ügyésznek megfelelő tisztség, tehát az ügyészi szervezetnek az első számú vezetője. És akkor is az volt az elvárás, az volt a szempont, hogy a legnagyobb tekintélyű, legnagyobb tudású, a kollégák számára is egy egyértelmű példát adó személyiség vezesse az ügyészi szervezetet, és így esett a választás rá, hogy először koronaügyész helyettesként, aztán majd koronaügyészként zárhatta a pályafutását.
Itt a megemlékezés során a temetőben hosszasan sorolta a tudományos munkáit, ugye, hogy már most itt a beszélgetésünk elején utalt is rá, melyek voltak azok a legfontosabb könyvei, munkái, amelyek, ahogy említettük az elején is, évtizedekre meghatározták a magyar igazságszolgáltatásnak az útját.
Hát alapvetően a büntető anyagi joggal kezdett el foglalkozni, az Egységtöbbségtana című, mondom, máig korszakos munkája volt ez az első, és utána megint ugye visszautalok arra, hogy a tanítást, az oktatást tekintette az élete fő hivatásának. A tankönyvek, a büntető anyagi tankönyveknek a folyamatos írása, frissítése, ahogy változott a joganyaga, ahogy bővült az ő ismerete, a bírói gyakorlat feldolgozása, amire egyébként nagyon nagy hangsúlyt helyezett. Egyre nagyobb terjedelmű munkák születtek, mint a negyedik kiadás, ahogy említettem is, már 907 oldal volt. Aztán elkezdett foglalkozni a büntető eljárás joggal, pontosan azért, mert hogy a gyakorlati képzést tekintette a mintának, és vitte a hallgatókat a bíróságra, a tárgyalóterembe, hogy ismerjék meg, hogy is megy ez a gyakorlatban. És aztán elkezdte nem csak tanítani, hanem a tankönyvírást is az eljárás jog területén. Végül aztán volt egy amerikai tanulmány útja, ahol kifejezetten a börtönügyet vizsgálta, és onnan próbált példákat, mintákat hozni haza, ami akkora sikerre járt számára, hogy innentől véglegesen elkötelezte magát a büntetés végrehajtás magyarországi reformja mellett. Sorra írta a kisebb-nagyobb tanulmányokat, aztán ezzel kapcsolatos könyveit is, és nem véletlen, amikor azt mondjuk, és ahogy láttuk, ugye, hogy a büntetés végrehajtás gondoskodik mind a mai napig az ő sírjáról a sárospataki temetőben, hogy megalapozta a büntetés végrehajtás tudományát. Hát ugye addig egy ilyen mellékszereplő volt, el kell zárni, vigyázni kell rájuk, csinálni kell velük valamit, lehetőleg sokáig ne legyenek kint. És akkor Finkei azt mondta, hogy na nem, ez így nem jó. Odabent nevelni, oktatni kell, szocializálni kell az embereket, mert ő azt mondta, hogy ezek az emberek megjavíthatók, változtathatók, változtatható a jellemük. Hát a mai büntetés végrehajtási jog sokat engedett ebből. most már reintegráció van, és nem nevelés. Azért ez lényegesen más, mint amiről Finkei beszélt. Na de hát azóta nagyon sokat változott a világ, a társadalom, az emberek, a gondolkodás talán megérthető.
Kedves hallgatóink, a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi kiállítóhelye, vagyis a Sátoralja Újhelyi Börtönmúzeum és a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei közösen szervezett megemlékezést Finkei Ferenc akadémikus koronaügyész halálának 75. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református temetőben. Az eseményről hallották összeállításunkat.